Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, advent 4. vasárnapján az 50. Zsoltárnak az első versével dicsérjük Istent fennállva. Az 50. Zsoltár egy kicsit kevésbé ismert, de most megismerkedünk vele. Így kezdődik: az erős Isten uraknak ura, szól, és a földet mind előhívja. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel, dicsérjük Urunkat, Istenünket. Maradva a Zsoltár dallamnál, a 130. Zsoltár dallamára, de a 304. dicséretet énekeljük. A 304. dicséretből most csak 4 verset. A 304. dicséretnek az első verse így kezdődik: kapuk, emelkedjetek, kiáltó szó hallik, im jő fejedelmetek. helyünkön maradva hallgassuk meg a Heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára rendelt kérdés feleleteit. Az 51. úrnapja van.
51. úrnapja, 126. kérdés, melyik az 5. kérés? Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Azaz, Krisztus véréért nekünk, nyomorult bűnösöknek, ne tulajdoníts sem általunk elkövetett bűnöket, sem a minket bénító gonosz hajlamot. Ugyanakkor a te kegyelmedből tanúskodik bennünk az az indítatás, hogy feltett szándékunk felebarátainknak szívből megbocsátani.
A mi segítségünk, adventi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéit, amint azt megírva találjuk ezen a vasárnapon Ézsaiás próféta könyvében, Ézsaiás könyvének az első részében az első 18 verset olvasom, gyülekezet helyét elfoglalva, hallgassa végig. Ézsaiás könyve első részének első 18 versét. Ézsaiásnak, Ámóc fiának látomása, amelyet akkor látott Judáról és Jeruzsálemről, amikor Uzziá, Jótám, Áház és Ezékiás voltak Júda királyai. Halljátok meg, egek, figyelj ide, föld, mert az Úr szól. Fiaimat fölneveltem, fölmagasztaltam, de ők elpártoltak tőlem. Az ökör ismeri gazdáját, a szamár is urának jászlát, de Izrael nem ismer engem, népem nem ért meg engem. Jaj, vétkes nemzet, bűnnel terhelt nép, gonosz utódok, romlott fiak, elhagyták az Urat, megvetették Izrael szentjét, elfordultak tőle. Minél több verést kaptok, annál jobban ellenkeztek. Egészen beteg már a fej, egészen gyenge már a szív. Tetőtől talpig nincs rajta épp hely. Csupa zuzódás, kék folt és gennyes seb. Nem nyomták ki, nem kötözték be olajjal, sem gyógyították. Országotok pusztaság, városaitokat fölperzselték, földeteket szemetek láttára idegenek tarolták le. Pusztaság, mint ahol idegenek dúltak. Olyan maradt Sion leánya, mint a kunyhó a szőlőben, mint a csőszház az uborka földön, vagy mint egy ostromlott város. Ha a seregek ura nem hagyott volna néhány menekültet, olyanok lennénk, mint Sodoma, Gomorához hasonlítanánk. Halljátok az Úr igéjét, Sodoma vezetői, figyeljetek Istenünk tanítására, Gomora népe. Mit kezdjek a sok véres áldozattal, mondja az Úr. Elegem van az égő áldozati kosokból, a hízott marhák kövéréből, a bikák, bárányok és bakok vérében nem tellik kedvem. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat. Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom. Újhold, szombat, ünnepi összejövetel, nem tűröm együtt a bűnt és ünneplést. Újholdjaitok és ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak, fáraszt elviselni. Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom szemem előletek, bármennyit is imádkoztok, én nem hallgatom meg, vér tapad kezetekhez. Mossátok tisztára magatokat, vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket, ne tegyetek többé rosszat. Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót, védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét. Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bibor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, csodálatos dolog, hogy mi eléd jöhetünk. Köszönjük, hogy fogadsz bennünket a te házadban, hogy szólhat az örömhír, elkészítetted számunkra az üdvösséget akkor, amikor ezt a döntést meghoztad, és köszönjük, hogy tudomásunkra is hoztad az Úr Jézus születésével, életével és szolgálatával. Urunk Istenünk, jöttünk hozzád, hiszen tudjuk, hogy mindenható Isten vagy. Te ismered az életünket, te tudod, hogy honnan érkeztünk, te tudod, hogy milyen reménységgel állunk előtted. Várjuk a bátorítást, hogy vigasztald az életünket, hogy adj nekünk erőt, adj nekünk tanácsot, légy segítségünkre, vagy egyszerűen csak szeretnénk újra megállni te előtted, hallani a te szavadat, bátorságot nyerni, felüdülni igédben. Urunk, köszönjük, hogy elhívtál bennünket azért, hogy rád figyeljünk, hogy meghallgassuk a te üzenetedet. Köszönjük, hogy ezt az üzenetet elkészítetted. Köszönjük, hogy nincsen semmi véletlen abban, ami le van írva, hanem a te kijelentésed, igéd és kinyilatkoztatásod, amely által megismerhetünk téged, a te akaratodat, és felismerhetjük, hogy bennünket azért hívtál el, hogy most legyünk a te néped. Urunk Istenünk, mi sem vagyunk jobbak, mint Izrael népe akkor, mégis tudjuk, hogy te kegyelmes Isten vagy. Tudjuk, hogy szereteted nagy, és az irgalmad és a türelmed hosszú. Kérünk, hogy szólíts meg bennünket, áld meg az Isten tiszteletünket, az Úr Jézus Krisztus érdeméért, Atyánk. Hallgass meg. Amen. Helyünket elfoglalva, Isten igéjére és annak a hirdetésére készülve most a kórus szolgálatát hallgassuk meg. A gyermekek majd a szolgálat után mennek a gyermekisten tiszteletre.
A mai első ének címe Ó, te üdvadó. Bizonyára a testvérek többsége a német nyelvterületen mindenfajta keresztény felekezetben széles körben elterjedt Ó, du fröhliche dalt azonnal fel fogja ismerni. Ennek a dalnak azonban eredeti forrása az Ó Sanctissimi, a szicíliai hajósok himnusza, melynek dallamához 1816-ban Johannes Daniel Falk, a Weimari Rettungshaus für verwahrloste Kinder, azaz az elhagyott gyermekek menedéke árvaház megalapítója, három versszakot írt. Új címet is adott neki, Alle drei Feiertagslied, azaz mindhárom ünnepnap dala, és az árva gyermekeknek dedikálta. A három versszak a kereszténység három fő ünnepét, a karácsonyt, a húsvétot és a pünkösdöt emeli ki. Falk halála után korábbi munkatársa Heinrich Holzschuhe 1826-ban felkarolta az első versszakot, írt hozzá másik kettőt, és az ő változata lett a ma is népszerű Ó, du fröhliche karácsonyi ének. Kérem, fogadják szeretettel! A mai második dal címe Candlelight, vagyis gyertyafény. Habár ez az ének csak ötöd akkora múltra tekint vissza, mint az első énekünk, hiszen alig 1984-ben írta meg az angol John Rutter, mégis az angol szász világban legalább annyira ismert és közkedvelt, mint az Odu Fröhliche német nyelvterületen. Nem csak híres kórusok, mint például elsőként 1987-ben a Cambridge Singers, hanem ismert énekesek is, mint Neil Diamond, Elliot Jones és Joseph McManus is lemezre vették és ismerté tették. A szerzőt Gertken Éjszakai Születés című festménye és svédországi Szent Bridget látomása ihlették meg, énekét egy pennsylvániai gyülekezet karnagya John Romery rendelte meg. Tehát magyarul körülbelül így hangzana, hogyan ragadod meg a szelet a vizen? Hogyan számolod meg az ég csillagait? Hogyan méred egy anya szeretetét? Vagy hogyan írnád le egy csecsemő sírását? Pásztorok és bölcsek letérdelnek és imádják, szeráfok virrasztanak körülötte, nemzetek urukként és megváltóikként hirdetik, Mária tartja őt és álomba ringatja dalával. Gyertyaláng, angyalfény, tűzfény és csillag ragyogás. Ragyogjatok a bölcsője felett hajnal hasadtáig, dicsőség a magasságban Istennek, Krisztus megszületett. Kérem, fogadják ezt is sok szeretettel.
A gyermekisten tiszteleten várják a gyermekeket, illetve majd indulnak lefelé. Tőlük akkor most egy kis időre elbúcsúzunk. Istennek az az igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, meg van írva a felolvasott ige szakaszban, Ézsaiás próféta könyvében, az első részben, a 13. és a 18. versekben. Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom, újhold, szombat, ünnepi összejövetel, nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr, ha vétkeitek, skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Kedves testvérek, Ézsaiás próféta, ha lehet így mondani, az Ószövetségnek az egyik legjelentősebb prófétája, a legnagyobb könyv az ő nevéhez fűződik, és nagyon komoly üzenetek vannak benne, nagyon komoly jövendőlések is a messiásra nézve, a szenvedő messiásra nézve például, amit nagyon sokat szoktunk idézni. Egy nagy könyv, aminek most az elejével foglalkozunk egy kicsit. Ha tudtunk figyelni, akkor látjuk, hogy az első versben van egy meghatározás, egy kor meghatározás, hogy mikor mondta el ezeket a proféciákat. Ugye mi a királyok királyának, az uraknak, urának a születésnapjától számítjuk az időt, Jézus születésnapjától, és a számított idő szerint így van most a 2022. esztendeje az Úrnak, de nyilván, amíg nem ez az időszámítás volt, valahogy akkor is kellett eltájékozódni az időben, és akkor a királyoknak az uralkodása számított, kicsit összetettebb volt, hiszen egymást követték a királyok. Itt is elmondja, hogy melyik királyoknak az idejében van olyan hely, ahol arról is beszél, hogy ennek a királynak az uralkodásának ebben az évében, tehát így tudtak el tájékozódni. Ebből körülbelül úgy gondoljuk, hogy az ő szolgálata Krisztus előtt olyan 740 körül kezdődhetett, és folytatódhatott tovább több királynak az idején, és így megélte 722-ben, ugye ő egy judeai proféta volt Jeruzsálemben, megélte az északi korábban már több száz éve elszakadt országrésznek, Izraelnek az elpusztulását, amit Asszíria pusztított el. Olyan háborúk zajlottak, amelynek a leírásáról az elején megdöbbentő képeket találunk. Az a háború, ami ott zajlott, az egy rettenetes háború volt, mert minden háború rettenetes, mert nem különbözik az ember, mindig ugyanaz, és nem különbözik a háború. Az eszközök azok egyre jobbak, de a cél, a pusztítás, a fájdalom, a szomorúság és a szenvedés, az emberi szenvedés, az nem különbözik semmiben. Egészen megdöbbentő volt felperzselt pusztaságról, letarolt földekről olvasni, és olyan helyzetekről, amelyek akkor ott voltak, és megjelennek a szemünk előtt a mai háborúnak a rettenetes képei, de bármely háborúnak a képe ott lehet. Olyan jó, hogy Ézsaiás az, aki nem itt, de béke korszakot is tud hirdetni. És ebben a rettenetes helyzetben ott van valamilyen módon Istennek a népe, amellyel hát van néhány probléma, mint kiderül. Néhány probléma, mert Isten az ő népével foglalkozik elsősorban, és egészen megdöbbentő dolgokat mond a népnek. A szövetséges nép, Izrael, amelyről szó van, akik nyilván látják ezeket az eseményeket maguk körül, bár azt olvassuk, hogy nem térnek meg ennek ellenére, hiába vannak csapások, hiába vannak nehézségek, háború, veszedelemnek a hírei mégsem mennek az Istenhez, mégsem változtatják meg az életüket, sőt inkább úgy tűnik, hogy még inkább csökönyösek és elfordulnak Istentől. Kicsit szomorú ez a kép, és hogyha körülnézünk a mi világunkban, azt látjuk, hogy hasonló a helyzet, hiszen túl vagyunk egy nagy megdöbbenésen, egy járvány korszakon, hogy aztán mi lett a járvánnyal, hagyjuk, de azért azt, hogy hogy éltük meg, arra emlékszünk, és megdöbbentett bennünket. Aztán, amikor azt hittük, hogy végre fellélegezhetünk és visszatérhetünk valamennyire az előző kerékvágásba az életünknek, abba a sorába, amit korábban éltünk, akkor kitört a szomszédban egy háború, amely hát mindenképpen fenyegetően hat minden tekintetben, és azt gondolom, hogy a mindennapjainkra is, mindannyiunknak a mindennapjára hatással van. Nem csak azért, mert néha felsejlik, hogy jaj, csak ne sodródjunk mi is bele valami módon, hanem azért, mert egyébként is a hírek és mindazok a dolgok, amelyeket átélünk, összefüggésben vannak ezzel. És vajon mi történt? Azok, akik ismerik Istent, azok megváltoztatták az életüket. Azok felismerték, hogy Istennek milyen hatalma van, és megpróbálták magukat az ő oltalmába helyezni. Én azt látom a gyülekezetünkben is, hogy kevesebben vagyunk, mint a Covid előtt. És egészen megdöbbentő, kedves testvérek, hogy ugyanígy kevesebben vannak a többi gyülekezetben is, tehát nem egy csillaghegyi sajátosságról van szó. Valahogy, minthogyha persze olyan jó, hogy vagyunk, és én mindenkinek nagyon örülök, aki eljött ma, és olyan jó körbenézni, ismerősöket is látni, olyanokat, akikről legalább tudom, hogy de jó volt eddig is együtt dicsőíteni az Urat, ne értsék félre a testvérek, nem ezt mondom, de valahogy az összkép mégis az a összkép, hogy nem szólított meg bennünket, nem éreztük meg az Istennek a hatalmát mindezekből. Ami megint megdöbbentő, hogy azt mondja Isten, hogy nem tetszik, ahogy ünnepelnek. Nem tetszik, ahogy ünnepelnek, nem tetszik neki az istentisztelet. Ugye itt az istentiszteletről, meg a templomról, amikor szó van, azért azt tudni kell, hogy nem ugyanaz az istentisztelet, ami most itt van, vagy nem ugyanaz az istentisztelet, ami Jézus után van, vagy akár a zsinagógában most van, itt egy másik helyzet van, a jeruzsálemi templomról van szó, ahol egyébként a zsidók érdekes módon azért mégiscsak próbálnak megkapaszkodni abban a korszakban, és mennek a templomba, és zajlanak az áldozatok, és részt vesznek ezen, és úgy gondolják, hogy ha szépen bemutatják ezeket az áldozatokat, hogyha ott vannak a templomban, és az áldozatok részében is részt vesznek, akkor attól majd megváltozik a helyzet, valahogy Isten sikerül meggyőzni, hogy másmilyen legyen a helyzet. És az a megdöbbentő, hogy azt mondja erre, ne hozzatok több hazug áldozatot, még a füstjét is utálom, újhold szombat ünnepi összejövetel, nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm, terhemre vannak fáraszt elviselni. Ezért, hogyha mellé tesszük, hogy közben a templomban igazából az történik, ami a Mózes könyvében meg van írva, tehát azok a szertartások folynak, mégis azt mondja Ézsaiás próféta által Isten, hogy valami ott még sincs rendben. De hát, ha szabályosan csinálják a dolgokat, hogyha még ott is vannak a jeruzsálemi templomban, akkor mi az, ami nincs rendben? Hát kiderül, hogy az emberek nincsenek rendben. Hogy ez mind csak egy külsőség, csak egy rutin, de a szívük az nem változott meg. Nem tértek meg a bűneiktől, és az ünnep, hiába van ott az ünnep, közben nincsen ott az az élet, amit az Istennek tetsző élet a mindennapokban, fel is sorolja, hogy milyen problémák vannak, hogy úgy élnek, mintha nem is az Úrnak a gyermekei lennének. Ünnepelnek, de a hétköznapokban már nem Istennek a gyermekei. Ott vannak, bizonyára énekelnek is, de akkor, amikor meg döntéseket kell hozni az életükben, akkor nem a tanítás szerint élnek, nem az Isten törvényének, az akarata szerint élnek. Azt mondtam, hogy nem az az istentisztelet, ami most van, két tekintetben sem az. Egyrészt azért nem, mert ott az áldozat bemutatása van a középpontban, mégpedig a rendelt, Mózes törvényében rendelt áldozat, itt többet is felsorol, teljes égő áldozatot, amikor ugye az egész állatot, amit feláldoztak, elégetik, vagy azt, amikor csak egy részét égetik el, tehát az ehetetlen részt általában, és akkor utána egy ilyen ünnepi lakomán fogyasztja el az, aki ezt hozta, illetve a papság. Tehát több fajta áldozat is van, és közben azonban azok, akik ott vannak, valahol mégsem változnak meg. Szóval az egyik az, hogy mi nem mutatunk be áldozatot, az talán már feltűnt, hiszen ez az akkori zsidó korszaknak a része. Krisztus után, 70 után a templomban is megszűnik az áldozat, mert a templom is megszűnik, a rómaiak lerombolják egy lázadás miatt, és azóta nincs áldozatbemutatás a templomban sem. Egyrészt ezért más, másrészt azért is más, mert időközben azért mégiscsak történt valami, mégpedig az történt, hogy valaki bemutatta a tökéletes áldozatot, mégpedig az Úr Jézus, aki önmagát adta a bűneinkért, és innentől kezdve mi már ezután, az időszak után vagyunk, tehát nem újabb és újabb áldozatok bemutatására van szükség, hanem az Isten akarata az, hogy az tökéletes áldozatot bemutató Messiásban, Krisztus higgyünk, és őt kövessük. Ebben a tekintetben értettem, hogy az az istentisztelet, amiről Ézsaiás ott beszél, nem az az istentisztelet, ami most van. De mégis ott van benne az az üzenet, amely nekünk is szól, azt gondolom, hogy mi a helyzet az ünnepekkel, még mi a helyzet a hétköznapokkal. Vagy az ünnepeink azok megszentelik-e a hétköznapokat. Vajon mennyire vagyunk mi, mennyire része az ünnep az egész életünknek. Hogyan része, kapcsolódik-e egyáltalán, milyen módon kapcsolódik a mindennapjainkhoz. Mire jó az Isten tisztelet? Semmiképpen nem arról van szó, azt szeretném elmondani, hogy Ézsaiás úgy gondolja, hogy ne menjenek a templomba a zsidók. És nem arról van szó, hogy Isten úgy gondolja, hogy ma sem menjenek a templomba, mert van egy ilyen elképzelés, hogy ó, hát nem kell ahhoz oda menni, nem kell a hithez nincsen erre szükség, de ez egy rossz elképzelés, ez nem egy biblikus elképzelés, nem a kijelentés szerinté. Akik akkor mentek, nem az volt a baj velük, hogy mentek, hanem hogy milyen lelkülettel mentek. Vagy hogy hogyan jöttek ki, hogy valami megváltozott bennük, másmilyenek lettek, kaptak elhatározást. Itt a tanítás fordul elő, hogy tanításra van szükségük, és ez a tanítás, ez az, ami Istennek az útmutatása, törvény, de nem az a törvény, hogy ezt kell tenni, azt kell tenni csupán, hanem egy útmutatás, amely segít abban, hogy Istent kövessük, jobban értsük őt. Mire jó az ünnep? Az ünnep és a hétköznap megvan ennek a kettőnek az egymásra utaltsága, a kettő együtt alkot egységet. Ez a teremtés rendje. Látjuk, hogy Isten, amikor megteremtette a világot, 6 nap alatt teremtette meg, de nem fejeződik be a történet a 6. napon, hanem a 7. nap következik, hogy az Isten megpihent. Vagyis van egy ritmusa az életnek, a 6 nap munka, amit el kell végezni, ami a feladatunk, amely mindenkinek a feladata, hogy valamilyen formában ezt, ahogy adva van, végezze, és van egy 7. nap, ami az Úr napja, ahogy hallottuk is itt, és ahogy elhangzik minden vasárnap a heidelbergi KT-ból, amit az Úrnak szentelünk, amikor nem a munkára, hanem az Istenre figyelünk, az ő kijelentésére, és az ő akaratára figyelünk. Vajon megvan-e ennek a kettőnek az együttléte az életünkben? Vajon jól működik-e mindez? Mert valahogy úgy kellene, hogy történjen, hogy a vasárnap az a hétköznapokért van, a hétköznapok meg a vasárnapokért vannak. Vagy a hétköznap készülünk a vasárnapra, az Istennel való találkozásra, amikor csak erre szánjuk az időnket, legalább azt az időt, amíg együtt vagyunk a testvérekkel, és a hétköznap és a vasárnap pedig olyan, amelyben feltöltekezünk, megerősödünk az igében, vigasztalunk, vigasztalást nyerünk, bátorítást kapunk, útmutatást kapunk, kicsit helyreigazítanak, megfésülnek bennünket az életünkben, az ige számunk kér az Isten, elmondja, hogy milyenek vagyunk, de elmondja, hogy akármilyenek is vagyunk, az övéi vagyunk, és elmondja, hogy ad nekünk erőt a mindennapokban. És aztán utána ennek tartani kéne legalább 6 napon keresztül. Kedves testvérek, ennek a kettőnek az egysége nem csak a zsidó nép életében, ugye itt nem volt egység, ez volt a baj, hanem Jézus követőinek az életében is ugyanígy működik. Ennek a kettőnek így egybe kell lenni, hatással kell lennie egymásra. És hogyha nincsen, hogyha csak elválik az ünneplés, elválik az Isten tisztelet, az csak egy ottani dolog, ugye hinni csak a templomba kell, amikor kimegyek, akkor már nem kell hinni, vagyis nem kell az Urat követni, és nem kell hozzáigazodni, ugye van ilyen elképzelés is, nagyon rossz elképzelés. Viszont a kérdés az, hogy ez a kettő hogyan tud egybe lenni, és hogyan tudja egymást támogatni az embernek az életében. Isten felhívja a figyelmet, hogy az ünnep az is az övé, és hogy az ünnep akkor igazi, hogyha a hétköznapokkal egységben van. Mégpedig nem csupán arról van szó, sokan ezt egy kicsit félreérték, azt gondolom, hogy azt képzelik el, hogy ez az egység, ez azt jelenti, hogy akkor innentől kezdve az ember egy ilyen karitatív aktivistává válik, és akkor ekkor valósítjuk meg azt, amit Jézus elénk tett. Hát a szeretett szolgálat hozzátartozik a keresztény embernek a életéhez, meg a hitéletéhez, meg a gyülekezet életéhez, de hozzátartozik valamihez, és nem ez a fő központja a hitéletnek, hanem az Isten igéje, az arra való figyelés, az azzal való élés, abban való mozgás, az életünknek az Isten akaratához való igazítása, segítségkérés, hálaadás, dicsőítés, tehát a hitélet az ez, aminek van egy ilyen része, nem az helyette, hanem ez a része. Azért gondoljuk végig, könnyen törünk pálcát, amikor ezt olvassuk, hogy hát milyen is volt ez a nép, de hát mi is érintettek vagyunk, milyen is az életünk, milyen a hétköznapjaink, hogyan szeretjük egymást és hogyan élünk. Azt látjuk, hogy tele vannak nehézségekkel, küzdelmekkel a mindennapjaink, a házasságok, amelyekben sokszor az önzés, a szeretetlenség kerekedik felül, ahol elfelejtjük, hogy mit ígértünk Istennek, ahol elfelejtjük, mit ígértünk egymásnak, ahol elfelejtjük, hogy mi is volt az eredeti cél. Fontosabb dolgok jönnek, amikor tudjuk bárhol is egymást bántani, amikor nem tudunk gyógyítani szeretettel, szavakkal, hanem olyan szavakat mondunk, amelyek nem esnek jól a másiknak. Vagy a haragtartás, a békétlenség, mennyi minden van a mindennapjainkban, vagy éppen a megbocsátani nem tudás a másik ember felé, amelyek nem méltóak az Isten népéhez. Mennyi minden van olyan, amelyben nem úgy járunk el, nem úgy gondolkodunk, hogy az Istennek is tetsző legyen. Ahol nem bérlegeljük, hogy Uram, te mit látsz helyesnek? Hogyan legyen ez szerinted? Mi az, amit te gondolsz erről vagy arról a dologról az életemben? És nyilván nem arra gondolok most, mert szívesen hívjuk segítségül az Istent, amikor döntéshelyzetekben vagyunk, és nem tudjuk, hogy mi lenne a jobb nekünk, és akkor azt mondjuk, hogy Uram, hát segítsél, hogy el tudjam dönteni, hogy nekem mi lenne a jobb. De úgy már ritkábban hívjuk segítségül, hogy Uram, de mi a te akaratod? Hogyan kellene döntenem, hogyan kellene jobban szeretnem a másik embert, hogyan kellene az életemet úgy rendezni, hogy az a te dicsőségedre szolgáljon. Tehát ez talán kevésbé van jelen az életünkben. És ez az oka, hogy valahogy ez a kettő úgy külön válik. Külön válik az, hogy mit jelent a hit, meg külön válik, hogy mit jelent a hétköznapi élet. A kettőnek együtt kellene valami módon lenni, mert az ünnepeink, akiket hiába ünnepeljük, hogyha azok különállóak. Ezt mondja az ige. Hogy hát az ünnep az, hogy elmentek oda, meg mindent szabályosan csináltok, meg felálltok, amikor kell, meg leültök, elmondjátok a mi atyánkot, amikor kell, meg elmondjuk, meg ideállunk, meg odaállunk, de ez még önmagában kevés. Mi van a szívünkben? Vajon ez egybe van a hétköznapokkal? Vajon kapunk-e Istentől olyan támogatást, ami segít abban, hogy megéljük a hitünket? Kedves testvérek, az, hogy most a kezünkben van a Biblia, és igazából bárki előveheti a Bibliát, és megvásárolhatja, szinte bárki hozzájuthat valamilyen formában az Isten igéjéhez, ez nem mindig volt így. Hiszen a legelején a történetnek, igazából a kereszténységnek a legelején nem volt az embereknek, vagy nagyon kevés embernek volt otthon szentírása. Ez a helyzet lassanként éppen a reformáció környékén változott meg, amikor megjelent a könyvnyomtatás. Hát akkor is még nagyon drágák voltak kezdetben ezek a könyvek, nagyon sokat értek, és nagyon sokba került a nyomtatásuk, de éppen ezért volt fontos az, hogy az ember megérje ezt a ritmust, megélje azt, hogy az Úrnak szenteli a vasárnapot, az Úrral van együtt, ráfigyel, az igéjével él, imádkozik, együtt dicsőíti, megerősítve önmagát is azokkal, akik ugyanígy hisznek, és akkor utána hát már nem nagyon lehetett elővenni a Bibliát. Kicsit úgy jártunk, hogy azt mondjuk, hogy hát itt van a polcomon a Biblia, bármikor elővehetem, de ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy mindig elő is veszem. Egyébként nem tudom, hogy ki hogy áll a Bibliával. Nekem volt egy furcsa élményem, hadd mondjam el, ugye teológusként, hát ugye szakmabeliként, amikor az egyetemre jártunk, mindenkinek a polcán így itt volt a Biblia. Tehát, hogy nyilván tanultunk is belőle, olvastuk is, használtuk is, és hát beszélgettünk is azokról a dolgokról, amik előkerültek, és hogyha valami nem volt egyértelmű, akkor csak nyúltunk a polcra, és vettük le a Bibliát. Az egyik volt gimnáziumi osztálytársam, az orvosi egyetemre járt, és hát néha látogattuk egymást, és a kollégiumban, ahol volt, beszélgettünk a évfolyam társaival, és valami bibliai téma került elő. Hát akkoriban még nem volt a telefonon ott a Biblia szövege, meg a telefon sem volt ott, mert hogy nem volt akkor még nekünk ilyen mobiltelefonunk, és hát automatikusan, amikor előkerült egy ilyen kérdés, hogy hát a Bibliában úgy van, hogy mindenki rutinosan nézte a polcot, hogy na, akkor levesszük onnan a Bibliát, de nem volt ott a Biblia, mert hát ők nem volt ott. Hogy állunk ezzel a kérdéssel? Van otthon? Forgatjuk? Tudjuk, hogy hol van? Megtalálnánk azonnal? Mikor vettük utoljára elő? Nem erről szól most ez az igehirdetés, csak úgy, van otthon Biblia, persze, hogy van. Egyébként tényleg van. Ahogy én figyeltem, sokaknak van valami régi Bibliája, Károli fordítás, gyönyörű fordítás az, de nem az új fordítású Biblia, mert ugye ez egy kicsit emészthetőbb és jobban érthetőbb a mi nyelvünkkel, nyelvezetünkkel, ugyanaz a szöveg, csak másik fordítás. Tehát egy kicsit, aki nem szokta a Károlit, persze aki azt szokta, annak az tökéletes, én tudom, nem szívesen hagyná ott, de aki nem szokta a Károlit, és most kezdi a Biblia olvasást, annak az új fordítást javasolnám, mert a másik az nagyon furcsa lesz annak, aki nem ehhez szokott hozzá. És vajon tényleg tudunk mi otthon is hinni? Vajon mit jelent az otthoni hitéletünk? Mit jelent ez? Napi bibliaolvasást? Napi imádságot? Önvizsgálatot? Isten akaratának a keresését? Tudom, hogy sokaknak ezt jelenti. De kedves testvérek, ennek a dolognak valahogy, még ha ezt is jelenti, együtt kéne működni. Tanulnunk kellene az Úrtól, tanulnunk kéne az ő szeretetéből, tanulnunk kellene abból, hogy együtt vagyunk, hogy egy közösség vagyunk, hogy ez erőt is adhat a mi számunkra, és ez az, amire szükség van, hogy ne csak az ünnep, hanem a hétköznap is. Milyen ünnepre készülünk? Csak az ünnepre készülünk? Vagy ennek van valami hatása az életünk dolgaira? Vajon mit jelent az, hogy lesz egy karácsony? Mit jelent az, ami mindennapjaink számára? Vajon utána, nem úgy értem, hogy ez a hangulat tovább megye, mert nem megy tovább, tehát egy idő múlva elkopik a karácsonyi hangulat, azért kell újra ráhangolódni. De hogy vajon tudunk-e úgy figyelni az Úrra, hogy az valóban olyan ünnep legyen, amely ünnep hatással van a mindennapjainkra. És itt nem csak egy ünnep, hanem minden vasárnap. Nem tartozik a 18. vers igazából ehhez a szakaszhoz, én mégis hozzávettem, mert egy nagyon szép előre mutató részről van szó, mégpedig arról, hogy fel kell ismerni azt, hogy milyenek vagyunk. Itt a bűnökről beszél, a vétkekről, amik skarlátpirosak és hófehérekké válhatnak, vörösek, mint a bibor, és mégis fehérek lehetnek, mint a gyapjú. Isten kezében így változik meg az embernek a helyzete. Nem mi leszünk, mi lettünk mások, vagy lettünk jobbak, hanem arról szól, hogyha elfogadjuk Isten kezéből a bűnbocsánatot, akkor az ő számára másmilyenekké leszünk, és erőt ad nekünk ahhoz, hogy őt kövessük. Ez a változás nem csupán egy rutinnak a változása, hanem a szívnek a változása. És azt gondolom, hogy ez előre is mutat a mi számunkra is, elmondja azt, hogy igenis történt valami, hogy Isten megváltott és megszabadított bennünket, és bármilyen módon is esnénk ítélet alá nélküle, Krisztusban új életet kaptunk. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos része. Eddig beszéltünk az első szövetségről, az Ószövetségről, amelyben szintén meg kellett érteni az Isten akaratát, de most mi már az új szövetségben vagyunk Krisztus által, abban a szövetségben, amelyben nem ígéret az, hogy Isten megbocsátja a vétkeinket, hanem ez már az üzenet, hogy már megbocsátotta a vétkeinket, hogy ez a bűnbocsánat már megtörtént, hogy ne éljünk többet bűnben, hanem Isten dicsőségére éljük az életünket. Ez az, amit azt gondolom, hogy üzen ez a régi történet számunkra, hogy mi az ő népe vagyunk, minket választott ki, az ünneplésre is kiválasztott, meg a hétköznapokra is kiválasztott, meg a megváltásra, a megváltott életre is kiválasztott, és elhívott, hogy ez a kettő egységbe legyen az életünkben, mert azt akarja, hogy legyen közösségünk vele, és mi ebben a közösségben megerősödjünk, és az örök élet felől biztosak lehessünk minden tekintetben. Egy üzenet a régmúltból, hogy Isten szeret bennünket, de komolyan veszi a szavát, komolyan veszi az elvárásait. És jön az üzenet, hogy nem ítélet hangzik, hanem örömhír Jézus Krisztusban, és mi igen mondhatunk, és követhetjük őt, és választhatjuk azt, amit nekünk adott, választhatjuk az örök életet. Legyen a mi életünk is ilyen megújult élet, Istennek örvendező élet, legyen az ünnepünk olyan ünnep, amely megfényesíti a hétköznapokat, és amely újult erővel segít bennünket az Úristen követésében a hétköznapokban is. Amen. Isten igéjére válaszoljunk a 201-es dicséretnek az éneklésével. A 201-es dicséretet énekeljük. Ott is az 5. és a 6. verseket, szintén Zsoltár dallam, 65. Zsoltár, ez egy ismert Zsoltár, a Sionnak hegyén, Úristen. A 201. dicséret 5. verse így kezdődik: reménységem neveli bennem, s bizonyossá tészen, hogy végre jutalmam, én nékem örök élet lészem. helyünkön maradva csendesedjünk el, és vigyük hálaadásunkat és kéréseinket egy perces csendességben az Úr elé, imádkozzunk. Amen. Emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk a Jézus Krisztus által, megköszönjük neked, hogy te adtál ünnepet. Adtál ünnepet, amikor veled együtt lehetünk, amikor a szeretteink körében ünnepelhetünk, és adhatunk neked hálát. De köszönjük, Urunk, a hétköznapokat is, amelyekben emlékeztetsz bennünket arra, hogy mindig, minden helyzetben, minden pillanatban velünk tudsz lenni. Köszönjük, hogy nem vagyunk egyedül semmiképpen. Nem vagyunk egyedül a bűneinkkel, nem vagyunk egyedül a félelmünkkel, nem vagyunk egyedül az aggodalommal, betegséggel, gyásszal, hiszen te velünk vagy, hiszen te ismered az életünket, ismered az érzéseinket, ismered a küzdelmeinket, ismered a reménytelenségünket, és te velünk vagy, te tudsz erőt adni, és hisszük, hogy tudsz vigasztalni mindannyiunkat, amikor arra rászorulunk, és tudsz segíteni, amikor tehetetlennek érezzük magunkat. Urunk, olyan jó tudni, hogy te mindenható Isten vagy, és mi pedig a te gyermekeid lehetünk, akik hozzád tartozunk. Köszönjük, hogy igazi reménységet jelent a te igéd, a mindennapokra nézve is, az ünnepekre nézve is, meg az üdvösségre, az örök életre nézve is. Köszönjük, hogy megismerhettünk téged. Köszönjük, hogy te megismertetted önmagadat. Köszönjük, hogy úgy intézted, hogy halljuk a szavadat. És köszönjük, hogy adtál hitet, hogy elfogadjuk azt. Urunk, téged dicsérünk, és téged hívunk segítségül minden helyzetünkben. Köszönjük, hogy most is ünnepet készítettél. Köszönjük, hogy békességes ünnepet akarsz szerezni nekünk. És köszönjük, Urunk, hogy bennünket is tudsz erre készíteni. Légy segítségül, hogy az ünnepem minden úgy legyen, hogy megtapasztaljuk a te kegyelmedet egymás szeretetében is. És hadd legyen úgy is, Urunk, hogy a te akaratod szerinti ünnep is legyen, hogy tiszta szívvel a mindennapokban is követhessük az akaratodat, igazítsuk a lépteinket a te ösvényedhez, úgy haladjunk, ahogyan azt te jónak látod, így formálj bennünket is. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád a mi könyörgéseinkkel. Tudod a vétkeinket, tudod a hibáinkat, köszönjük, hogy megbocsátod azokat, és köszönjük, hogy erőt adsz, hogy küzdjünk ellenük. Urunk Istenünk, imádkozunk ezen a vasárnapon minden gyülekezeti tagért, mindenkiért, aki ebbe a templomban megfordult, légy kegyelmes hozzánk. Hadd hozzuk eléd különösen is a betegeket, azokat, akiknek gyógyulásra van szükségük, vagy éppen erőhöz, hogy elviseljék a betegségüket. Imádkozunk minden betegért. Különösen is most imádkozunk és hálát adunk Veres Sándor gondnokunkért, aki a műtét után lázadozik. Kérünk, hogy gyógyítsd meg őt és hozd vissza közénk. imádkozunk a gyászolókért, akik erre a ünnepre most a gyászban is készülnek. Különösen is azért a testvérünkért, aki most veszítette el feleségét, szeretett hozzátartozóját. Kérünk, hogy vigasztald őt, állj mellé, adj erőt, és bátorítsd, hiszen te mindenható Isten vagy, és te megígérted, hogy a benned hívők örök életet nyernek. Hadd legyen ez a hit a miénk is, Urunk Istenünk. Könyörgünk a békéért, könyörgünk azért, hogy adj nekünk békességet az életünkben, és adj békét a környezetünkben. És imádkozunk azért, hogy érjen véget, végre a háború. Imádkozunk magyar nemzetünkért, különösen is kárpátaljai magyarokért. Könyörgünk református egyházunkért, minden reformátusért ezen a világon. Hadd legyen, Urunk, az, hogy a mi magyar reformátusaink oda találjanak a te igédhez ezen a karácsonyon. Oda találjanak a gyülekezetekbe, a templomokba, oda találjanak, és ne csak az helyhez találjanak oda, ne csak az épületbe, hanem szent lelked erejével a te igédhez is. De így könyörgünk minden keresztjén közösségért, egyházunk, népünk vezetőiért. Te légy az, aki bölcsességet adsz nekik, és megtartod őket a jó úton, sőt, vezesd is ezen őket. A te kegyelmeddel készíts bennünket az ünnepre, erősíts meg, és kísérj el minket. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Ámen. Közösen együtt, fennhangon imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadítsd meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, jókedvű adakozót szereti az Isten. Itt szeretném megköszönni a kapott adományokat, amik érkeztek most is és az év folyamán, az egyház fenntartói hozzájárulást, a persejbe tett adományokat, és most hadd említsem külön is a online érkezett adományokat, mert szoktunk kapni úgy is persejpénzt, hogy valakik csak akkor éppen a közvetítést tudják nézni. Istennek hálát adva megköszönjük az ő adományokat is. Az Isten dicsőségére érkezett adományokat és az úrvacsorai jegyekre érkezett adományokat. Itt most az egész évre visszamenőleg tekintve köszönöm presbitérium nevében is, hogy gyülekezetünk szükségeit hordozták ebben a tekintetben. A előző nap Őrbottyánban járt a gyülekezet küldöttsége. Dr. Radics Orsolya szervezte most is a süteményt Őrbottyánba akciót. 106 ezer forint gyűlt össze, amiből sikerült süteményt vásárolni, illetve köszönjük azokat a süteményeket is, amiket a gyülekezeti terembe pénteken hozták el. Istennek hálát adva köszönjük meg, hogy tudjuk támogatni. Köszönjük Orsolya szolgálatát, és köszönjük, hogy tudjuk támogatni az Őrbottyáni Szeretetotthont. Ez egy fogyatékosokat, középsúlyos és súlyos fogyatékosokat ápoló református szeretetotthon, amit így évről évre próbálunk egy kicsit segíteni, az ő életüket megédesíteni. Az ünnepi asztalukra kerül ez a sütemény. Szeretettel hirdetem az irat missziónak a lehetőségét, irat missziós asztalt. Egyrészt a jövő évi Biblia olvasó kalauz megvásárolható, a Calvin kalendárium, fali naptár, bibliák, gyermekbiblia, szeretettel ajánljuk ezeket a testvérek számára az irat missziós asztalnál. Az alkalmainkat hirdetem. Az ünnepi alkalmak vannak előttünk, most már csak ünnepi alkalmak lesznek. Szentesti istentisztelet 24-én, szombaton 14 órakor kezdődik itt a templomban. Vasárnap, ami egyben az 52. úrnapja is, 10 órakor kezdődik a karácsonyi ünnepi istentisztelet úrvacsorával, hétfőn is, karácsony második napján 10 órakor kezdődik az ünnepi istentisztelet, szintén úrvacsorával. December 31-én szombaton is hívjuk a testvéreket, szilveszter napján, ekkor kivételesen, úgy tudom, hogy máskor soha az évben, de ekkor 16 órakor kezdődik, még a vacsora előtt belefér az istentisztelet, ekkor is úrvacsorával egybekötött istentiszteletről van szó. Az a neve ennek az istentiszteletnek, hogy óévi hálaadás. Egybegyülünk, megköszönjük Istennek, hogy megtartott egy éven keresztül, megköszönjük a segítségét, a szeretetét, szeretettel hívom a testvéreket erre az alkalomra. Január 1-je, most vasárnap, minden január 1-én tartunk istentiszteletet, újévi könyörgés a neve, most is 10 órakor kezdődik az istentisztelet. Gyermekistentisztelet ma még van, de legközelebb január 8-án tartunk gyermekistentiszteletet, tehát karácsony napján, illetve újév napján nem lesz gyermekistentisztelet. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket az alkalmakra. Aki elutazik, tudom, hogy sokan utaznak rokonokhoz, szülőkhöz, szeretettel kívánunk nekik jó utat, és kérem, hogy az ottani gyülekezetekbe adják át a mi gyülekezetünknek az áldás kívánásait és köszöntését, és hogyha viszonozzák, akkor meg amikor visszaérkeznek, akkor nyugodtan vissza is hozhatják. Az istentiszteletünk végén a záró éneket fogjuk énekelni, miközben megköszönöm, nem akartam a liturgia közben, bár a testvérek már tapssal jelezték, megköszönöm a kórusunknak a szolgálatát, és Horváth Enikőnek a kórus vezetési szolgálatát. Nem csak ennyiből áll ez a szolgálat, amit itt láttunk, hanem az összes kedd, ami ezelőtt volt az előző szolgálattól, az még ott van benne ebben. Köszönjük, hogy ilyen kitartóan és ilyen lelkesen készülnek ezekre az Isten dicsőítő alkalmakra, amelyek az egész gyülekezetnek a javára szolgálnak. Szóval köszönjük szépen, a 307. dicséretet énekeljük. Itt megint Zsoltár dallammal van dolgunk, és nem véletlenül gyakoroltuk az 50. Zsoltárt az istentisztelet elején, most itt majd újra tudjuk ezt gyakorolni. Mind a 4 verset énekeljük. Dicséretet mond nyelve mindennek, te néked könyörülő Istennek.
Thank you.
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.